A Pannonhalmi főapátsági könyvtár, mint épület, az Európa legnagyobb szerzetesi könyvtára, hiszen 400 ezer kötetet tartalmaz. Természetesen különböző épületrészekben helyezkedik el ez a 400 ezer kötet, és az a kép, ami először megjelenik előttünk, az a klasszicista teremkönyvtár, antik templom elrendezésű, hosszhajós, kétoldalt, világoskék oszlopsorral tagolt, csodálatos épület, Palace Athéné mennyezet freskójával a könyvtárépületnek a mennyezetén. Ez az épület a 19. század legelején, a 20-as, 30-as években épült, és mintegy 100 ezer kötet található ebben a teremkönyvtárban. A könyvtárnak a legrégebbi állománya, az természetesen egy másik helyen, egy állományvédelmi és vagyonvédelmi szempontból teljesen biztosított helyen található, és itt őrizik a legnagyobb kincseket, 17 kódexet, azaz könyvnyomtatás feltalálása előtti korból származó kéziratos pergamen kötetet. Itt őrizzük az ősnyomtatványokat, azokat a 15. századi könyveket, mindegy 230 darabot, amelyek közvetlenül a könyvnyomtatás feltalálásának a századában keletkeztek, illetőleg az antikvákat, amelyek a 16. század során jöttek létre.
De ide nem térhet be csak úgy egy látogató, jól gondolom?
Igen, ezeket a nagyon értékes köteteket kiállítások alkalmával, illetve kutatók számára megmutatjuk, de az őrzési hely az pont azért, hogy biztonságban legyenek, akár a kártevőktől is, az egy zárt hely. A munkatársaim nagyon gondosan figyelik, vigyáznak ezekre a kötetekre állományvédelmi szempontból is.
Tehát magyarán a kártevő fertőzés, a rovarfertőzés az abban a részlegben történt, amiről először beszélt, ahova a turisták is bemehetnek.
Pontosan a főkönyvtárnak a klasszicista teremkönyvtárában figyeltük meg néhány ponton a rovarfertőzést. Ebben a könyvtár részben a 17. századtól a 19. századig keletkezett könyvek vannak, ez a 100 ezer kötet, és ez egy tudományos könyvtár, ilyen módon szaktudományok szerint vannak csoportosítva a könyvek. Ez azt is jelenti, hogy 17. századi kötet mellett lehet, hogy 19. századi kötet van, annak megfelelően, hogy a tudományterület szervezői hogyan rakták egymás mellé ezeket a műveket. Ebben a könyvtárban néhány polcon, ugyanakkor egymástól nagyobb távolságra lévő helyeken figyeltük meg, vettük észre a kárnak a jeleit, apró, finom port a polcokon, illetőleg a könyveknek a gerince alatt. Amikor ezt beazonosítottuk szakértői vizsgálattal, hogy mi lehet, akkor derült ki, hogy ez rákcsálék, illetve rovar örülék, és beazonosították a szakértők azt a fajt is, amely megtámadta ezeket a könyveket, ez a kenyérbogár. Ez a rovar a könyveknek általában a gerincét, vagy a kötésében lévő szerves anyagokkal táplálkozik, úgy károsítja a kötetet, hogy valamiképpen bekerül oda a kötésbe, és lerakja a petéit, ezek lárvává fejlődnek, majd a lárvák ezzel a kötésanyaggal táplálkoznak, és amikor pedig kifejlett rovarrá fejlődnek, akkor kirágják magukat a könyvből, hogy újabb nemzedéket hozzanak létre, és ezzel a kiberágással károsítják a köteteket. Általában a köteteknek a gerincén kis kirepülési lyukakat is megfigyeltünk. Fontos elmondani, hogy nem minden kötet fertőzött, de minthogy egy légtérben helyezkedik el a 100 000 kötet, most nekünk az a feladatunk, hogy egyfelől megállítsuk a fertőzésnek a továbbterjedését, másrészt minden fertőzött kötetben megállítsuk a rovaroknak a fejlődését, és utána pedig egy mechanikai tisztítással minden kötetet ellenőrizzünk, illetőleg a korábban fertőzött köteteket tisztítsuk, és az egész állományt, mindezt a 100 ezer kötetet egyesével visszahelyezzük az eredeti helyére, a polcokra.
Hogyan kerültek be ezek a kártevők a könyvtárba? Valószínűleg a látogatók hozták be őket, mert hogy élelmiszerekben terjednek a kenyérbogarak, de hát ugye pontosan, amit ön is mondott, hogy a könyveknek ezt az oldalsó részét ott van cellulóz, ha jól gondolom,
igen,
amit ők megesznek.
Állati enyvet, cellulózt, ezeket fogyasztják. Gyakorlatilag valóban akár ilyen kamrákból, meg háztartásokból is ismerős ez a bogár. Ugye a Pannonhalmi főapátság egy hegy tetején helyezkedik el, Tehát egész egyszerűen helyzeténél fogva is elképzelhető, hogy a rovaroknak a vonulási útvonalában helyezkedik el, és akár egy nyitott ajtón, amikor a látogatók bejöttek, bekerülhetett, de akár a látogatók ruházatán is bekerülhetett. Ez az egyik dolog, hogy bejön, a másik az pedig, hogy amit mindannyian tapasztalunk, az a klímaváltozásnak a hatásai, hiszen az elmúlt években a nyárnak az átlaghőmérséklete azért néhány fokkal talán magasabb volt, mint korábban. Ezt mi konkrétan tapasztaltuk például a tavalyi augusztusban, ahol egészen szeptemberig 27 fok volt a könyvtárnak a hőmérséklete. Tehát a 19. századi épület nagyon bemelegedett, és a páratartalom meg nyilván a külső körülményeknek megfelelően változik, de általában magas volt. És ez a két dolog, a emelkedett hőmérséklet és a páratartalom növekedése, ez kedvez a rovaroknak a szaporodásának.
És hát ugye egy hatalmas légtérről van szó, és ha jól gondolom, akkor nincs se fűtés, se hűtés.
Igen, ami a 19. századnak az előnye, hogy akkor, amikor megépítették ezt a könyvtárat, a könyvtárépület együtt melegedett és együtt hűlt a külső környezetével. 1960 táján vezették be egyáltalán az elektromosságot a könyvtárépületbe. Víz meg fűtés nyilván a mai napig nincsen. Ennek megint állományvédelmi okai vannak, hogy ne legyenek olyan vízvezetékek, amelyek akár valamilyen módon eltörhetnek vagy károsíthatják az állományt. Tehát a 19. században nem gondolkodott az ember még a klimatizálásban, és most szembesülünk azzal, hogy az átlaghőmérséklet emelkedés ez ilyen kihívások elé állít bennünket. Én azt gondolom, hogy minden műemléki könyvtárnak el kell gondolkodnia azon, hogy tud-e valamifajta új állományvédelmi klímaadaptációs eszközöket bevezetni. Egy példát mondok, a Melki Bencés apátsági könyvtárban, amely egy korábbi, de kisebb barokk könyvtár, ott már a klímagépészetet, illetőleg ezt a zsilipelési eljárást pont az elmúlt évben vezették be, hasonló okoknál fogva.
Nehéz is a helyzet, mert hogy műemléképületről van szó. Tehát egyrészt akármit nem lehet rajta elvégezni, nagyon nagy a légtér, ennek óriási a költsége. De egyébként gondolkoznak benne? Tehát tudnak valakitől segítséget kérni, akár minisztériumi szinten, hogy mondjuk később a klimatizálást valahogy megoldják?
Valójában most szépen lépésről lépésre kell előre haladnunk. Az elsődleges feladatunk most az állományvédelmi beavatkozás, a második lépés, ez a második ütem pedig a klímagépészet. Mind a kettő ütemben minisztériumi támogatást kaptunk, illetőleg azzal számolunk. Itt az első ütemben a miniszterelnökség, illetőleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium segített a segítségünkre, és még nem tudtuk teljes mértékben fedezni a költségeket, de most biztonsággal el tudtunk indulni a szakemberekkel együtt ebben a mentési meg prevenciós munkálatokban. Én azt gondolom, minthogy nemzeti kincsünkről van szó, és mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy ez a 200 éven keresztül épségben megőrzött gyűjtemény a jövőben is bemutatható legyen és megmaradhasson. Én azt gondolom, hogy a kormány segítségében a jövőben is számíthatunk.
És azért csak, hogy a laikusok tudják, hogy akárhogy azért nem lehet mentesíteni ezektől a kártevőktől a könyveket, tehát nem azt csinálom, hogy fogok valami vegyszert, és akkor adjad neki, és akkor lefertőtlenítek mindent. Ahogy ön is mondta, könyvtárnak díszítései vannak, freskói vannak, aranyfestések vannak, amit ugye károsíthat, ha mondjuk valamilyen vegyszert használok. Milyen technológiával tudják? Ugye azt mondta, hogy egyesével fogják ezt a 100 000 kötetet átnézni és mentesíteni a rovaroktól.
Abból kell kiindulnunk, hogy egy kötetre ránézve még nem tudjuk, hogy van-e benne rovar vagy nincsen, ezért minden egyes kötetet kezelni kell. Olyan módon, minthogyha fertőzött lenne. Ez azt jelenti, hogy oxigénmentes környezetbe kell helyezni ezeket a köteteket. Ez a mi esetünkben egy Nyugat-Európában már alkalmazott nitrogén eljárás. Nagy mennyiségben levesszük a könyveket a polcokról, és gyakorlatilag ilyen sátorban 98% körüli nitrogénes környezetnek tesszük ki, nitrogénfejlesztéssel. Ezekben a sátrakban 6 hétig lesznek a könyvek. Ugyanakkor azt kell csinálnunk, hogy egyszerre minden könyv majd ilyen nitrogénes környezetbe kerüljön, és ezzel párhuzamosan pedig fertőtlenítjük a polcokat is. És amikor letelt ez az idő, akkor ezt követően egyesével minden egyes kötetet letisztítunk, átnézünk, és hát az eredeti helyére kerül vissza a kötet. Ugye ez is nagyon fontos, hogy a katalógusban csak akkor találjuk meg a könyvet, hogyha az pont ott van, ahol lennie kell. Ez is egy nagyon fontos és emberfeletti munka lesz majd sok-sok munkatársunk segítségével.
Igen, ha jól tudom, akkor 7 hónapig zárva is lesz majd a könyvtár. Láttam képeket a rovarkártételről. Ezeket a műveket, amelyekben kártétel keletkezett, restaurálják, vagy tudnak velük valamit csinálni, vagy ezek már megőrzik ezeket a nyomokat, amelyeket a rovarok tettek rajtuk?
A legmegrázóbb képeket tettük fel, nyilvánvalóan nem minden könyv ilyen mértékben károsodott. Ugyanakkor a restaurálásoknak nagyon sokfajta módja van. Gyakorlatilag azzal, hogy megállítottuk a rovarkárt, azzal már megőriztük a kötetet, hiszen nem rágják tovább, és a némelyeknél a gerincet kell restaurálni, némelyeknél a kötést, némelyeknél pedig magát a papírt. Ezekre, hál' Istennek, mind nagyon megbízható technológiák léteznek. És azt is említenünk kell, hogy az érintett könyveknek a keletkezési kora is különböző, nyilván más módszerekkel kell hozzányúlni egy 18. századi, 17. századi kötethez, mint a 19. századi kötethez. A főapátságban egyébként az elmúlt években, az elmúlt 15 évben is folyamatosan folyt egyedi restaurálás is a könyvtárban, és egész polcokat is rendbe raktunk. Tehát valójában a könyvek egyébként jó állapotban vannak, és nagy tapasztalatunk van azzal, természetesen szakértők segítségével, restaurátorok segítségével, hogy hogyan kell hozzányúlni a kötetekhez. Ennek a szükséges mértékét természetesen most az állományvédelmi beavatkozás lezárultával fogjuk látni, és tényleg december végéig úgy látjuk, hogy zárva kell tartani a főapátsági könyvtár épületét azért, hogy a kiindulási helyzetbe tudjunk visszatérni immár rovarok nélkül.
Volt egyébként hasonló krízis a főapátság történetében, amikor a könyveket vagy éppen ezeket a műveket valami megtámadta vagy óvni kellett?
Egy ilyen 1000 éves történelemben aztán mindenfajta krízis van. Ha csak arra gondolunk, hogy a Palmi Főapátság könyvtárnak a teljes állománya legalább 3-szor megsemmisült, különböző okoknál fogva. Először megsemmisült a török korban, aztán a 1786-os feloszlatáskor, illetőleg a könyvtár állományát széthorták, és utána a szerzetesek mindig megpróbálták visszahozni a köteteket. A 11. században 80 kódexről tudunk, ez egy csodálatos könyvtár volt, de sajnos semmi nem maradt meg belőle. 1786-ban 4000 kötete volt a könyvtárnak, és 1802-ben ebből 800-at tudtak visszaszerezni. De 1802-es start az aztán egy olyan fellendülést hozott, hogy már 400 000 kötet van. Tehát a történelem az egy ilyen viharos, ugyanakkor azt mutatja, hogy a szerzetes közösségnek az a feladata, a küldetése, hogy amit meg lehet menteni, és most jó helyzetben vagyunk, tehát hogy nem mérhető ez a török korhoz, akkor most ami a mi felelősségünk, azt tesszük meg. Ebben az időszakban bár a főapátsági könyvtár épülete zárva van, de természetesen a főapátság fogadja a látogatókat, a 800 éves bazilika, az 500 éves kerengő, kincstár, illetőleg az időszaki kiállítás, az a látogatók előtt nyitva áll, és szeretettel várjuk a hozzánk érkezőket.
Igen, ez azért is fontos, mert ugye évente én is olvastam, hogy 140 000 látogató keresi fel önöket, azért ez nem kevés ember.
Ez egy nagyon nagy dolog, hogy a Pannonhalmi Főapátság 996-os alapítási évével hazánknak a legrégebbi intézménye is, ráadásul megszakítások nélkül működik, és az nagyon jó dolog, hogy nagyon sokan kíváncsiak magára az épületegyüttesre, az itt folyó szerzetes életre is, illetve a főapátságnak a természeti környezetére, programokkal, kulturális, zenei rendezvényekkel várjuk a hozzánk érkezőket, és reméljük, hogy minél többen eljönnek.
Rengeteg emberre van szükség, honnan vesznek ennyi embert? Pontosan ezt mondta, hogy a többi rész az működni fog, fogadják a látogatókat, de hát ez hatalmas munka.
Ez egy hatalmas munka, és szívbe markoló az a figyelem, amellyel most fordulnak felénk az emberek. Sok aggódás, és nagyon-nagyon sok szeretet és gondosság van bennük. Sokan felajánlják a saját munkaerejüket is, hogy önkéntesként dolgoznának a könyvtárban. Ugyanakkor ez olyan szakszerű munkát igényel, hogy ezeket a felajánlásokat nem tudjuk fogadni. Ugyanakkor ebben a pillanatban nagyon sokan segítenek anyagi segítségükkel is. És mikroadományokkal, sok felajánló a maga mértékének megfelelően, de próbálja anyagilag is segíteni ezt a munkát. És ez nagyon megrendítő, és az egész szerzetes közösség nagyon hálás. Valahogy érezzük ezt a támogatást és a szeretetet.